Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Napra pontosan 3 évvel ezelőtt, 2022. február 24-én hajnalban kezdte el Ukrajna bombázását Oroszország, és ezzel kezdetét vette, és a mai napig is tart a legnagyobb európai háború a II. Világháború óta. A nyugati közösség összezárt az agresszor ellen, az egység 3 év után most már reped, de még megvan. Igaz ugyan, hogy vannak, akik együtt dübörögnének az Ukrajnát kiárusítókkal, figyelmen kívül hagyva, hogy az orosz-ukrán háborút nem területszerzési háborúként kell leírni, mert Moszkva háborús célja alapvetően továbbra is Ukrajna semlegessége, az, hogy ne törekedjen kétoldalú védelmi együttműködésre. Oroszország azt szeretné elérni, hogy Ukrajnát tudja visszakényszeríteni az orosz érdekszférába. A mai napra kézben megnézzük, hogy 3 év után mit tudunk a háborúról, embervesztesség, hadi anyag, illetve elfoglalt területek tekintetében. Arról is beszélgetni fogunk, hogy van-e háborús fáradtság a harcoló felek, illetve az agresszor elleni védekezést támogatók között. Megnézzük azt is, hogy milyen hatása van a propagandának a háborúra. És kitérünk arra is, hogy a washingtoni politikaváltás azt is jelenti-e, hogy Ukrajna teljes vereségre van-e ítélve. Mert az egyértelmű, hogy Donald Trump pálfordulása miatt Ukrajnának a helyzete romlott. De szó lesz arról is, hogy amennyiben Európa nem kapja össze magát, akkor egy Ukrajnában elért orosz győzelem mit hozna egy önbizalomtól duzzadó Oroszországtól az öreg kontinensnek. Jójárt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatója a mai napra kész vendége. Ő elemzi az orosz-ukrán háború elmúlt 3 évét és a fegyveres konfliktus végkimenetelének a lehetséges forgatókönyveit. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és nagyon szívesen.
Napra pontosan 3 évvel ezelőtt, 2022. február 24-én hajnalban kezdte el Ukrajna bombázását Oroszország, akkor nagyon sokan villámháborút emlegettek, de a közösség összezárt az agresszor ellen, az egység 3 év után most már reped, de még megvan. Biztonságpolitikai szakértőket nem érte nagy meglepetésként a 3 évvel ezelőtti támadás, a folyamat, illetve annak az időtartama azonban igen. Hol tartunk most, 2022. február 24-e után az orosz-ukrán háború?
Azt gondolom, hogy azt fontos látni és tudatosítani, hogy alapvetően ugye azért nem számoltak, vagy nagyon kevesen számoltak egy ennyire elhúzódó háborúval, mert úgy gondolták, hogy az orosz haderő jól megtervezett műveletet indít Ukrajna ellen, jelentős erőfölényből fog támadni, és ugye kiderült, hogy nem erről volt szó. Egész egyszerűen az orosz politikai vezetésnek teljesen téves elképzelései voltak, mint az ukrán társadalomra, mint az ukrán haderőre vonatkozóan. Ezt a meggyőződését feltehetően tovább táplálták azok a hírszerzési információk, amik hasonlóan hamis adatokra alapultak, illetve a politikai vezetés meggyőződését erősítették tovább, és ugye ennek megfelelően, amikor Oroszország lerohanta Ukrajnát, akkor egy nagyjából 180 ezres katonai kontingenssel támadta meg azt az Ukrajnát, ami nyilván a háború első napján azonnal elkezdett mozgósítani. Tehát a háború első évét Oroszország noha jelentős tűzbeli fölényben volt, de kénytelen volt jelentős létszámbeli hátrányban megvívni. Ugye 2022 őszén láttunk egy 300 ezer fős részleges mozgósítást orosz részről, akkor megpróbálták kompenzálni, kiegyenlíteni az erőviszonyokat, és ugye a 2023-as évre úgy fordult rá az orosz fél, hogy nagyjából ugye a létszám tekintetében paritásban voltak az ukrajnai erőkkel, viszont ugye addigra már a háború első évében nagyon jelentős támogatást kapott Ukrajna nyugattól, illetve Ukrajna rákészült arra, hogy 2023 tavaszán megpróbál egy jelentős ellentámadással újabb területeit felszabadítani. Ugye ez kudarccal járt, tehát alapvetően a 2023-as év az úgy telt, hogy létszámbeli tekintetben nagyjából paritásban voltak a felek, a tűzbeli fölényben is Ukrajna be tudta hozni Oroszországot, viszont ugye ezzel az ellentámadásnak a kudarcával 2023. októberre óta az oroszok visszaszerezték a hadászati kezdeményezést, és azóta gyakorlatilag folyamatosan, nagyon lassú tempóban, de folyamatosan tudnak előre menni. Ugye tavaly évelején, februárban Ukrajna elvesztette az egyik jelentős megerődített pozícióját, városát, Avgyívkát, és utána az oroszok ugye további területeket tudtak elfoglalni. Így állunk most, tehát 2025. februárjában Ukrajna kénytelen ráfordulni úgy erre a háborúra, hogy sem élőerő tekintetében immáron nem élvez fölényt, sőt ugye jelentős orosz fölény van, és ugye a nyugati katonai támogatásnak a fenntarthatósága is bizonytalan, különösen annak tekintetében, hogy ugye az új Trump adminisztráció részéről a konfliktus mielőbbi lezárását sürgetik.
Hát szeretném, hogyha a Trump adminisztrációnak a ténykedésére még kitérnénk a beszélgetésünk során, de maradjunk még az első három évnél. A három évnél reméljük, hogy nem ez az első három év, és nem lesz egy következő három év. Számokban mit tudunk a háborúról? Embervesztesség, hadianyag, elfoglalt területek, pénz, mibe került eddig ez a háború? És mibe került alatt? Igen, egyrészt pénz, másrészt embervesztességet is értek. Tudjuk ezt?
Nyilván pontos adataink nincsenek, ugye becsléseink vannak erre vonatkozóan. Ugye az orosz katonai veszteségekről épp a minap jött ki a Medúzának, illetve az orosz médiazónának, itt két orosz ellenzéki független médiumról van szó. Ők most az orosz katonai veszteségeket, csak a halottakat 160 ezer főre becsülték, ugye egyrészt a halálozási statisztikák alapján, másrészt pedig ezt összevetve ugye különböző ugye gyászjelentésekkel és hasonlókkal, tehát az orosz élőerő veszteség csak halottakban kifejezve a 160 ezer fő, nyilván ettől sokkal-sokkal több lehet, és több is. A súlyos sebesültek, hadifogságba kerültek, eltűntek, akik majd nyilván előbb-utóbb veszteséglistára kerülnek, vagy hát ezeknek a nagyon jelentős része, illetve hát nyilván az a nem súlyos, még helyrehozható veszteség, amit Oroszország elszenvedett, tehát ezeket tudjuk az orosz számokról. Ugye ukrán oldalon ott is jellemzően ugye van egy oroszok által működtetett oldal, ami az ukrán veszteségekre vonatkozóan gyűjt adatokat. Nyilván ez nem elfogulatlan, de alapvetően ugye objektív számokról, vagy objektív adatokról beszélünk, nemzetközi elemzők is elfogadják ezt annak, hiszen itt is alapvetően ukrajnai gyászjelentésekből, közösségi médiás hírekből indulnak ki, és azonosíthatók ezek a veszteségek. Itt azt látjuk, hogy ukrán oldalon halott katona veszteség az olyan 75 ezer fő, és ehhez jön még hozzá nyilván az, akiket nem tudunk, mert nincs gyászjelentés, ugye ezt egyébként az orosz viszonylatban is nagyjából kettővel szokták szorozni. Azt gondolom, hogy számolhatunk Ukrajna viszonylatában is, tehát hogy a tényleges veszteség az ennek a duplája lehet, és ugye ehhez jön még hozzá nyilván a súlyos sebesült, könnyű sebesült hadifogoly eltűnt, amikről nyilván szintén nem tudunk megbízható forrásokat, és hát nagyon elnagyolt képünk van nyilván a civil veszteségekről, hiszen Ukrajna 20% az orosz megszállás alatt van. Ugye nagyon jelentős veszteségek voltak, ugye, hogyha visszagondolunk például Mariupol több hónapon át húzódó ostromára, itt is elképesztő polgári veszteségek voltak, tehát itt ezeket megbecsülni már csak azért is nagyon nehéz, hiszen nyilván nincs hozzáférésünk ehhez az információhoz, hiszen orosz megszállás alá került a területeknek egy jelentős része. Nyilván a haditechnikában keletkezett veszteséget azt alapvetően az olyan tóval, videóval megerősített veszteségeket gyűjtő oldalakról tudjuk, mint amilyen az Oryx. Hát ugye itt is, hogyha belemegyünk, nyilván itt különböző kategóriák szerint vannak a veszteségek gyűjtve, ugye itt is több tízezes nagyságrendről van szó. Ugye orosz oldalon talán a legbeszédesebb példa, hogy több harckocsi veszteséget szenvedtek el az oroszok a háború első három évében, mint ahány harckocsijuk volt aktív állományban, tehát körülbelül 2800 harckocsival kezdte meg Oroszországuk, Oroszország ezt a háborút, ennél többet veszített már el. Nyilván ezeket a készleteit Oroszország úgy tudta pótolni, ezeket a veszteségeit, hogy volt ugye a szovjet időszakból letárolva neki több ezer haditechnika, ezeket ki kellett hozni a raktárokból, felújítani és a frontra küldeni, és hát nyilván próbálta felpörgetni a gyártást is Oroszország, de hát a gyártás az egész egyszerűen nem nincs arányban, tehát nem tudja pusztán a gyártásból, az új eszközök gyártásából pótolni a haditechnikai veszteségeit. Gyakorlatilag a háború folytatását az azt tette lehetővé orosz oldalon is, hogy ezeknek a letárolt készleteknek a kivonását és felújítását és a frontra küldését láthattuk. És hát nyilván az anyagi kárt megbecsülni is azt gondolom, hogy hát gyakorlatilag lehetetlen, itt ugye több száz milliárd eurónyi veszteség az, ami Ukrajnában keletkezett, és hát azt gondolom, hogy ha valaki jár a front közelében és látja, hogy milyen állapotok vannak ott, így gyakorlatilag teljes városok tűntek el a föld színéről, mint amilyen Bakhmut, Toreck, és még lehetne sorolni. Tehát gyakorlatilag ezeknek a városoknak az újjáépítésére azt gondolom, hogy esély sincs, de még az aknamentesítés, tehát ezeknek a területeknek a megtisztítása is több évtizedes folyamat lehet.
Jó járt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatója, a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy napra pontosan 3 évvel ezelőtt támadta meg Oroszország Ukrajnát. A háború borzalmainak a szimbóluma Bucsa. 2022. márciusában járunk, több mint 400 ukrán civilt gyilkoltak le, különös kegyetlenséggel az oroszok. Közel 3 év után azonban most ott tartunk, hogy ezt a mészárlást újságírók kérdőjelezik meg, hamis zászlós műveletnek nevezik ezt. A propaganda hogyan hatotta a háborúra az elmúlt 3 évben?
Hát azt gondolom, hogy nyilván nagyon negatívan, és hát főleg, ha itt ugye az hamis zászlós műveletről beszélünk, ugye nyilván itt Pirhály Tamás cikkére utal a Magyar Nemzetben, azt gondolom, hogy különösen azt fájdalmas látni, hogy a kormánypropaganda az hogyan hatott a magyar állampolgároknak a pszichéjére és tudatára, és hogy 3 évvel annak a háború után egyébként, ami gyakorlatilag ugye minden elevében jól dokumentált, hiszen a közösségi média jelen van, ugye okostelefonok mellett zajlik ez a háború, térfigyelő kamerák bizonyítékai mellett, tehát nem 3 év után, gyakorlatilag ugye néhány héttel a bucsai események napvilágra kerülése után pontosan tudtuk azt, hogy melyik orosz alakulat vett részt ebben a mészárlásban. Pontosan be tudták azonosítani az áldozatoknak legalább egy részét, nyilván hiszen ugye tömegsírba lettek temetve, vagy csak az utcán hagyták őket sokszor. Tehát, hogy pontosan végig lehet követni, ugye ezt meg is tették nemzetközi vizsgálók is, ugye a kijevi, vagy az ukrán vezetés, az ukrán törvényszéki szakértők, és hát nyilván a független média is gyakorlatilag pontról pontra, óráról órára szinte rekonstruálta ennek a bucsai történteknek az eseményeit, tehát hogy ezzel kapcsolatban nyilván nincs kérdőjel, hogy mi történt itt. Hát azt gondolom, hogy ez az, ami talán, ugye említettem az előbb, hogy megtisztítani Ukrajnát ugye az aknáktól, meg fel nem robbant robbanószerektől évtizedes folyamat lesz. Azt gondolom, hogy pszichésen mire kiheveri, köztük ugye a magyar társadalom is ezt az orosz propagandának a lenyomatát, ugye a magyar társadalom pszichéjére, azt gondolom, hogy ez is legalább egy évtizedes folyamat lesz.
Nyilván a szemben álló felek között van háborús fáradtság. Van-e háborús fáradtság a társadalomban, illetve van-e háborús fáradtság az agresszor elleni védekezést támogatók között?
Természetesen igen, tehát ez jól detektálható, azt gondolom, mint ugye az ukrán közvéleménykutatási adatokból lejön ez. Nyilván van egy fáradtság, és hát nyilván empirikusan is látni azt, hogy Ukrajna legfőbb problémája jelenleg a mozgósítás. Ugye nyilván ez annak is betudható, hogy ukrán oldalon is azt látjuk, hogy nagyon sokszor alkalmatlan parancsnokok vannak, alkalmatlan a katonai vezetés, nem kapnak a katonák megfelelő kiképzést, és nyilván ez nagyon jelentős mértékben rombolja a morált, és hát nyilván erről értesülnek mindazok is, a fronton lévő családtagoktól, barátoktól, ismerősöktől, akiket még nem hívtak be, de akik éppen megkapták a behívót. Tehát látni azt, hogy rendszerűen jelentős mértékben nőtt ukrán oldalon is a dezertálásoknak a száma, nő azoknak a száma, akik elrejtőznek, egyre nehezebb ugye mozgósítani a társadalomnak azon tagjait, akik nem mentek el harcolni önként már, vagy akiket az elmúlt években mozgósítottak. Tehát érezhető abszolút, azt gondolom, a háborús fáradtság. De azt nem látni, és hát nyilván érthető, hogy nem látni, hogy egyébként az ukrán társadalom hajlandó volna belemenni olyan kondíciókba egy tűzszünet érdekében, ami lényegében csak a háborúnak az elodázását jelenteni néhány évvel, anélkül, hogy Ukrajna hiteles biztonsági garanciákat kapna a nyugati szövetségesek részéről, hogy megvédik Ukrajnát egy hasonló agresszió esetén. Azt gondolom, hogy az ukrán társadalom is pontosan látja azt, hogy enélkül értelmetlen Oroszországgal bármiben is megegyezni. Nyilván a területek egy részéről hajlandó lenne lemondani az ukrán társadalom, ez is jól tükröződik azért a közvéleménykutatási adatokban, hogy nő azoknak az aránya, akik vagy nem hiszik azt, hogy Ukrajna képes visszaállítani teljes területi integritását, vagy legalább csak a 2022. február 24-e óta elvesztett területei felett a joghatóságot, és nyilván azok aránya is nő, akik azt gondolják, hogy Ukrajnának bele kell menni egy fegyverszünetbe abban az esetben, hogyha a területekről le is kell mondani, de cserébe hiteles biztonsági garanciákat kap. Ezzel együtt azt nem látni nyilván, hogy feladnák a védekezést, és ugye jó példa erre azt gondolom az az egység is, ami az ukrán társadalom körében kialakult Zelenszky támogatottsága mögött, miután ugye legutóbb Trump azt a teljesen téves információt közölte, hogy Zelenszky támogatottsága 4%-on áll csak. Tehát mind az ukrán politikai elit, mind az ukrán társadalom az teljesen összezárt az ukrán politikai vezetés mögött, és nyilván elutasítják ezeket a teljesen légből kapott állításokat.
Részben érintettük azt, hogy a nyugat összefogott Ukrajna támogatása érdekében hadi anyaggal támogatta Ukrajnát az orosz agresszió elleni védekezésben, de ott vannak a szankciók is. 3 év után mennyire működnek az Oroszország elleni szankciók?
Nyilván azt gondolom, hogy voltak felelőtlen kijelentések egyes nyugati politikusok részéről, amikor itt a szankció céljával, meg lehetséges eredményeivel kapcsolatban próbálták tájékoztatni a saját választópolgáraikat, lakosságot. Tehát ugye voltak olyan nyilatkozatok, melyek arra utaltak, hogy majd a szankciókkal véget érhet a háború, rá lehet kényszeríteni a politikai vezetést a háború beszüntetésére. Azt gondolom, hogy reálisan a szankcióknak a célja az soha nem ez volt. Egyrészt ugye nyilván morális szempontból volt nagyon fontos a szankciós politika Oroszországgal szemben, hiszen nyilván az eleve ki volt zárva, hogy a nyugati szövetségeset küldjenek Ukrajnába, tehát ez nyilván nem volt az opciók között, de hát valamit nyilván tennie kellett a nyugati közösségnek, ugye erre az egyik, ennek egyik eleme volt Ukrajna fegyverekkel, katonai segítséggel, pénzügyi segítséggel, humanitárius támogatással való segítése. És hát ennek a másik elemét jelentette az, hogy nyilván Oroszország nem úszhatja meg büntetlenül ezt az agressziót, tehát gazdasági szankciókat, pénzügyi szankciókat kellett bevezetni Oroszországgal szemben, azt gondolom, hogy ez teljesen érthető. Ugye a másik cél, amit ezek a szankciók szolgáltak, az azt gondolom az, hogy költségesebbé tegyék Oroszország számára a háború folytatását, megpróbálva aláásni Oroszországnak a gazdaságát, illetve a hadiparát annak érdekében, hogy nehezebben tudjon hozzáférni különböző nyugati technológiákhoz például, tehát a technológiai szankciók ilyen szempontból nagyon fontosak, és hát nyilván azt, hogy ne legyen ehhez elegendő pénzügyi forrása a háborút folytatni. Nyilván, hogyha ennek mentén vizsgáljuk a szankciók eredményeit, akkor azt látjuk, hogy kétségkívül költségesen lett Oroszország számára a háború folytatása, de alapvetően nyilván vegyes az összkép. Tehát, hogyha a technológiai szankciókat nézzük például, akkor azt látjuk, ugye ezek a különböző rakéták, amiknek egyes elemei mondjuk sértetlenül leesnek Ukrajnában, drónok, amik meghibásodnak, vagy akár ugye ukrán kézre került orosz haditechnika, akkor ezeket ugye az ukrán szakértők szétik megvizsgálják, és akkor bizony ebből látszik, hogy Oroszország továbbra is hozzáfér alapvetően nyugati mikrocsippekhez, meg számos más olyan komponenshez, amiket ezekben a fegyverekben Oroszország használni tud. Tehát nyilván nem zárt tökéletesen ez a szankciós rendszer. Harmadik országokon keresztül, elsősorban Kínán, közép-ázsiai köztársaságok keresztül Oroszország hozzá tud férni ezekhez a technológiákhoz, de hát nyilván ezekhez való hozzáférés is jóval megdrágult emiatt a szankciós politika miatt. Tehát vegyes az összkép, nyilván a szankciók együtt hosszú távon azok, azt gondolom, amik kifejtik hatásukat az orosz gazdaságra nézve, és hát nyilván az általában, hogy Oroszország egy gyakorlatilag háborús gazdálkodásra állt át, tehát nyilván pörög a gazdaság, a hadipar pörgeti, de hát nyilván ez az infláció elharapózását jelenti Oroszországban, hiszen nyilván kell a munkaerő a hadiiparban, nyilván az orosz hadsereg is azzal, hogy nem akar egy újabb részleges mozgósítást elrendelni, kénytelen egyre nagyobb összegeket ajánlani azoknak, akik hajlandók elmenni harcolni Ukrajnába, és hát nyilván ezzel kénytelen a civil szektor is versenyezni, tehát van egyfajta ilyen inflációs nyomás az orosz gazdaságra, miközben nyilván látni azt, hogy a termelékenység az nem nő, és ugye alapvetően olyan technológiák, olyan termékek gyártására költi Oroszország ezeket a forrásait, ami ugye nyilván utána a fronton ég el, kvázi harckocsik, páncélozott csapatszállítók és más eszközök formájában. És hát nyilván hosszú távon ez nem fenntartható Oroszország számára is, és ugye azt látjuk, hogy Oroszország immáron nem képes csupán az export bevételeiből finanszírozni ezt a háborút, tehát az olaj, gáz és más termékeknek az exportja az önmagában nem fedezi a háború folytatásának a finanszírozását, tehát kénytelen Oroszország egyre inkább ugye különböző adók révén többletbevételhez segíteni a költségvetését, hogy finanszírozni tudja ezt a háborút. Nyilván ez hosszú távon nem fenntartható, tehát el fog érkezni a töréspont Oroszországban is. A probléma az, hogy nyilván ez most a 2025-ös évben még nem látszik, hogy az orosz gazdaság az földbe állna, és ne lenne képes folytatni ezt a háborút. Tehát alapvetően nem a gazdasági szankciók azok, illetve általában véve az orosz gazdasági helyzet, amit a háború folytatása szempontjából a szűk keresztmetszetet jelenti, sokkal inkább az, hogy lassan Oroszország számos haditechnikai eszközben a végére ér a letárolt szovjet készleteknek, és egyre lassabb ütemben tudja ezeket is javítani, hiszen logikusan nyilván azokat az eszközeit konzerválta, kijavította és küldte a frontra eddig, amik a leggyorsabban javíthatók voltak. Nyilván most már egyre inkább az egyre rosszabb állapotú eszközökhöz kell nyúlnia, és ha megnézzük, ugye itt is vannak különböző nyílt forrásból dolgozó elemzők, akik műhold felvételek alapján figyelik ezeknek a raktárkészleteknek az alakulását, ugye ezekből azt látni, hogy bizony nagyon jelentős mértékben fogy ki Oroszország ezekből a tartalékokból, tehát azt gondolom, hogy a gazdasági pénzügyi vonatkozások helyett ez az, ami leginkább és legkorábban sújtja majd az orosz haderőt, hogyha a háború folytatásának a képességeit nézzük.
Arról beszéltünk, hogy a nyugati közösség az agresszor elleni védekezésben támogatja Ukrajnát hadianyaggal, támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni szankciókkal, és azért teszi ezt, mert már 2022 elején biztossá vált a nyugati közösség számára, hogyha Ukrajna veszítene, vagy ha Oroszország győzne, akkor azzal Európa is vereséget szenvedne. Miből ért Oroszország? Mi az, amit Oroszország megért? Mert a a haditechnikával való támogatásból nem értett igazából Oroszország. Egy nappal a háború harmadik évfordulója előtt több mint 250 orosz drón lendült támadásba, és ez rekordnak számít egyetlen összehangolt támadásban több mint 250 drón. Tehát ebből látszik, hogy Oroszország nem fullad ki, Oroszország akar, Oroszország megy előre. Tehát mi az, amiből ért Oroszország? Az erőből? Csak abból értene?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát abból biztos, hogy nem fog Oroszország érteni, hogy leülnek vele tárgyalni, és gyakorlatilag mielőtt bármit kérdének, ezért cserébe egy csomó mindent már odaadnak Oroszországnak. Gyakorlatilag ezt láttuk most az elmúlt egy-másfél hétben, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag önként lemondott egy csomó olyan tárgyalási eszközről, pozícióról, erőfölényről, amit be tudott volna vetni Oroszországgal szemben. Nyilván még nagyon tapogatózó jellegű, azt gondolom, itt bármi tárgyalás, de hát azt hiszem, hogy illuzórikus azt várni, hogy Oroszország az hajlandó úgy fegyverszünetet kötni, hogy emellé nem mutatják fel azt, hogy ennél rosszabb helyzetbe kerülhet. Tehát azt gondolom, hogy az orosz kalkuláció az, hogy lényegében beáraszták ennek a háború folytatásának a jelenlegi költségeit, tehát azt látják, hogy nyilván nagyon jelentős orosz veszteségek vannak, nyilván nem tudja Oroszország a végtelenségig folytatni ezt a háborút, de látják azt, hogy a nyugat nem egységes, látják azt, hogy egyre kevesebb támogatás fog rendszerűen érkezni Ukrajnába, és Ukrajna is nagyon súlyos gondokkal küzd, főleg ami az élő erőt tekinti. Tehát az oroszok úgy kalkulálnak, hogy alapvetően elérhetik, ha nem is a háború eredeti céljait, de egyre kedvezőbb pozícióba kerülhetnek. És hogyha ez az orosz kalkulusz, akkor én azt gondolom, hogy nincs értelme orosz nézőpontból bármiben megegyezni. Nyilván leülhetnek tárgyalni, hiszen az orosz perspektíva az, hogy ezek a tárgyalások úgyis el fognak húzódni, és hogy egyre kedvezőbb helyzetbe fognak kerülni a tárgyalóasztalnál is, hogyha ugye szépen lassan megy előre az orosz haderő, és őrli fel az ukrán katonai képességeket. Azt gondolom, hogy az fontos látni, és itt téved, azt hiszem a Trump adminisztráció és sokan mások, hogy ezt egy területszerző háborúként írják le. Tehát azt gondolják, hogy itt az orosz háborús cél az alapvetően az, hogy Ukrajnából területeket szerezzenek, és akkor, hogyha elérik azokat a célkitűzéseket, amiket itt korábban megfogalmaztak, ugye a Donbasz egésze például, tehát a Donyeck megye, meg Luhanszk megye feletti teljes orosz ellenőrzés, akkor Oroszország ezzel beéri, holott azt fontos látni, hogy ez a háború ez nem ezen célok mentén indult, és azt gondolom, hogy az orosz célok azok továbbra sem elsősorban területi jellegűek, ugye az orosz vezetés az úgy beszél arról, hogy milyen kondíciók mentén volna hajlandó békét kötni Ukrajnával, hogy továbbra is ugye arra hivatkoznak, hogy az isztambuli tárgyalásokhoz kell visszatérni, ugye ezek miről szóltak, Ukrajna vállaljon semlegességet, redukálja le a saját katonai képességeit körülbelül 80 ezer főre, ne törekedjen semmiféle kétoldalú védelmi együttműködésre semmelyik nyugati NATO szövetségessel, de gyakorlatilag ezek a célok, ezek elsősorban politikai jellegű célok. Oroszország azt szeretné elérni, hogy visszaálljon az orosz ellenőrzés Ukrajna fölött, mert lényegében Ukrajnát vissza tudják kényszeríteni az orosz érdekszférába, és ugye ehhez társul az, amit Putyin úgy említ, hogy a területi realitások figyelembe vétele, ami pedig nem jelent mást, hogy lényegében az Oroszország által elfoglalt területeket, azokat mondja ki Ukrajna, hogy ezek most már Oroszország részét képezik. Tehát a területi kérdések azt gondolom, hogy másodlagosak itt orosz nézőpontból. Itt továbbra is az Ukrajna feletti dominancia az, amit el akar érni Oroszország, és azt hiszem, hogy e célok mentén ül le tárgyalni, és erről szól az is, amikor azt követeli Oroszország, hogy Zelenszkit nem ismeri el legitim tárgyalópartnerként, hogy azt mondja, hogy tavaly május óta, ugye akkor járt le Zelenszki mandátuma, ott kellett volna tartani Ukrajnában egy választást, de hát nyilván az ukrán jog az teljesen egyértelmű, hogy hadi állapot idején nem lehet választást kérni, nyilván ennek a technikai feltételei sem adottak, tehát teljesen legitim Zelenszki ugye ukrán vezetőként, és ezt az ukrán politikai elit, tehát azok a potenciális kihívói is elismerik, akik adott esetben valószínűleg indulni fognak majd ellene vele szemben egy választáson a jövőben, és az ukrán társadalom is alapvetően ugyanígy látja. Ezzel együtt ugye az orosz politikai vezetésnek az egyik követelése az az, és ugye látszólag Trump is magáévá tette ezt az orosz álláspontot, hogy választásokat kell kiírni, hiszen Zelenszky nem legitim elnök. Tehát azt gondolom, hogy ez az orosz retorika is inkább abba az irányba mutat, hogy itt az orosz cél az valójában az, hogy Ukrajnát belpolitikailag destabilizálják, egy olyan instabil helyzetet idézzenek elő azáltal, hogy megpróbálják alásni Zelenszkinek a legitimitását, ami egyfajta belpolitikai káoszhoz vezethet Ukrajnába, ami szintén nyilván az orosz célt szolgálja. Tehát azt gondolom, hogy az orosz cél az az, hogy elsősorban Ukrajna legyen újra az orosz érdekszféra része, amennyiben ezt nem tudják elérni, akkor nyilván amit területileg lehet, azt elvigyenek Ukrajnából, a maradék Ukrajna pedig legyen lényegében egy ütköző zóna Oroszország és a Nyugat között, egy lehetőleg életképtelen, gazdaságilag, katonai szempontból, politikai szempontból egy teljesen instabil állam.
Jól értem, hogy Oroszországnak érdeke egy befagyott konfliktusnak a kialakítása Ukrajnában?
Azt gondolom, hogy adott esetben ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ami felé tartunk. Nyilván az orosz érdek az az volna, hogy, és ugye ez a háborús terv is ezt a célt szolgálta volna, hogy Ukrajnát visszakényszerítsék az orosz érdekszférába, legyen egy orosz barát bábkormány Ukrajna élén, de hogyha ezt nem tudják elérni, akkor alapvetően nyilván a legreálisabb az az lehet, hogy a konfliktus befagyasztása oly módon, hogy Ukrajna ne lehessen a nyugati szövetségi rendszer része, és ne lehessen egy jól prosperáló demokratikus állam. Azt gondolom, hogy elsősorban ez az orosz cél.
Donald Trumpnak a pálfordulása miatt kétségtelen, hogy Ukrajnának a helyzete az romlott, és azért mondom, hogy Donald Trump pálfordulása, mert hogy a Fehérház vezetője néhány héttel ezelőtt még dicsérte Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, és az orosz elnököt szólította fel kompromisszumoknak az elfogadására. A mostani pálfordulás az azt is jelenti, hogy Ukrajna teljes vereségre van ítélve, vagy ez még változhat?
Nyilván változhat a tekintetben is, hogy ugye Trump elég impulzív személyiség, tehát nem tudjuk, hogy ez a tárgyalási pozíció, amit most felvett, ez kitart-e hosszú távon, vagy történik esetleg valami, ő is szembesül azzal, hogy az oroszok nem hajlandók engedni, onnan is várhat adott esetben nyilván engedményeket, és akkor egy keményebb pozíciót, keményebb álláspontot vehet fel Oroszországgal szemben is. Tehát nyilván van egy bizonytalanság eleve azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit Trump mond ma, és mi az, amit mond holnap, tehát nyilván itt sokszor nincs logikai kapcsolat a kettő között, de ugye nyilván azzal szemben is, hogy egy dolog az, amit az Egyesült Államok akar, és látszólag azt gondolja a Trump adminisztráció is, hogyha már pedig ő rá akarja kényszeríteni Ukrajnát egy fegyverszünetre, akkor ehhez megvan minden eszköze, hogy megtegye, és az ukránoknak nem is lesz más választása. Tehát azt gondolom, hogy azért fontos látni, hogy azzal együtt, hogy az Egyesült Államoknak a katonai támogatása számos tekintetben kritikus fontosságú Ukrajna számára, nyilván nem az Egyesült Államok az egyetlen szereplő, ami támogatja Ukrajnát, hogy az Európai Unió hatalmai együttesen azok most már több katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának, mint az Egyesült Államok. Futnak fel az európai hadipari kapacitások is, tehát tulajdonképpen Európának is, azt gondolom, az európai hatalmaknak is azért van beleszólása abban nyilván, hogy Ukrajna meddig képes ellenállni és folytatni ezt a háborút, és hát nyilván Ukrajnának is azért vannak bőven erőforrásai, tehát azt gondolom, hogy illuzórikus azt várni, hogyha majd holnap az Egyesült Államok akár minden katonai támogatást elvág Ukrajnától, akkor holnap után az ukránok le fogják tenni a fegyvert, tehát nyilván azért vannak Ukrajnának továbbra is képességei, és nyilván az ukránok is azért az elmúlt 3 évben felismerték ennek a kockázatát, hogy a nyugati katonai támogatás az nem biztos, hogy ki fog tartani hosszú távon, alapvetően azt ők is érzékelték, hogy csökkenni fog, és hát nyilván sok tekintetben az ukránok azok nagyon sikeresen fel tudták pörgetni a saját hadiiparukat, és főleg ugye olyan kulcs kapacitások tekintetében voltak nagyon sikeresek, mint például az FPV drónoknak a gyártása, ugye Zelenszkij tavalyi kijelentés alapján 2024-ben már 2,5 millió darab ilyen FPV drónt volt képes Ukrajna saját maga gyártani, illetve beszerezni. És azt gondolom, hogy ugye ennek is nagyon fontos szerepe volt abban, hogy az ukrán védelem az nem omlott össze, még akkor sem egyébként, amikor több mint fél évig húzódott ugye az amerikai törvényhozásban a vita Ukrajna katonai támogatásáról, és akkor nem kapott Ukrajna gyakorlatilag semmit az Egyesült Államoktól, tehát volt egy nagyon kritikus időszak 2024 első felében, amikor az ukránok, főleg ugye a tüzérség tekintetében nagyon nagy hátrányba kerültek az oroszokkal szemben, akkor ugye nagyrészt például Ukrajna ezekkel az FPV drónokkal tudta kompenzálni a tüzérségi lőszer hiányát. Tehát van egy csomó olyan kulcsképesség, amit Ukrajna saját maga is képes előállítani, és hát vannak olyan európai szövetségesek, akik azt gondolom, hogy teljesen bizonyos, hogy még egy amerikai kihátrálás esetén is támogatni fogják Ukrajnát.
Jó járt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatója a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy napra pontosan 3 évvel ezelőtt támadta meg Oroszország Ukrajnát. A háború nem csak Ukrajnára van hatással, hanem hatással van az egész kontinensre, hogy ne mondjam, hatással van az egész földre. Mire döbbentette rá ez a háború az európai közösséget, a nyugati közösséget? Itt a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia után egyre hangsúlyosabban beszélünk arról, hogy Európának meg kell védenie magát, vagy Európának többet kell a saját védelmére fordítania. Beszéltünk a műsorunk elején arról, hogy az európai közösség összezárt Ukrajna támogatása érdekében, de hogy most vannak olyan tagországai az Európai Uniónak, amelyek Ukrajna ügyében Amerikával együtt szeretnének dübörögni. Ha nem sikerül rendbehozni Európát, akkor egy Ukrajnában elért orosz győzelem egy önbizalomtól duzzadó Oroszországtól mit hozna Európának?
Hát azt gondolom, hogy nem sok jót. Hát nyilván nagyon nehéz előrejelezni, megjósolni az orosz vezetés szándékait. Egyébként én nem tartozok azok közé, akik azt gondolják, hogy Oroszország az hajlandó lenne NATO országokat is megtámadni, de azért az fontos látni, hogy mindez addig áll fenn, amíg a NATO egy hitelesen rettentő képességet jelent Oroszországgal szemben. Ahogy mondjuk ugye az Egyesült Államok jelenlegi vezetése viselkedik, és amilyen nyilatkozatok jöttek a Trump adminisztráció felől az elmúlt hetekben, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egyre több kétely merül fel, hogy ugyanezt a NATO-t fogjuk elátni 4 év múlva is, mint ma. Tehát hogyha az orosz vezetés részéről megkérdőjeleződik az, hogy a NATO bármely tagja elleni katonai támadás, az a NATO egészen minden tagja elleni katonai támogatást jelent, ugye ez a kollektív védelemnek az elve, ami a NATO 5. cikkelye foglal magában, akkor azt gondolom, hogy korán sem lehetünk annyira biztosak benne, hogy Oroszország adott esetben nem hajlandó megtámadni akár a balti államok közül valamelyiket. Nyilván az egyik oldal ugye a szándék, hogy mi az orosz vezetésnek a szándéka, a másik, hogy van-e képesség ennek a megvalósítására. A képesség tekintetében azt gondolom, hogy ugye az fontos látni, hogy nyilván ez az orosz haderő, ez jelentős mértékben kivérzik most Ukrajnában. Tehát rövid is azt gondolom, hogy középtávon sem lesz Oroszország abban a helyzetben, hogy bárki ellen katonai agressziót tudjon elkövetni az ukrajnai háború lezárulta után. Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy nyilván Oroszország olyan értékes harci tapasztalatokat szerez most Ukrajnában, amely ugye a nyugati világban senki részéről nincs, tehát nyilván azok a katonai tapasztalatok, amiket a nyugati haderők itt különböző missziós műveletekben szereztek az elmúlt évtizedekben, az gyakorlatilag nem sokat ér egy ilyen magas intenzitású háborúban, mint amit most látunk az orosz-ukrán háború kapcsán. Itt Ukrajna és Oroszország az, aki első kézből szerez tapasztalatokat, és azt látjuk, hogy egy ilyen háborúnak a megvívása az nagyon-nagyon jelentős erőforrásokkal jár együtt. Azt gondolom, hogy emiatt éppen az egyik fő tanúság az kell, hogy legyen a nyugat számára, hogy nagyon-nagyon fontosak a szövetségesek és a megbízható szövetségesek. Tehát Ukrajna nyilván nem tudott volna talpon maradni, hogyha nincs a nyugat ott mögötte, nincs a nyugat, aki ad neki katonai támogatást, fegyvert, lőszert, hírszerzési támogatást, stb. És nyilván azt is fontos látni, hogy az európai hatalmak azok nem volnának képesek jelenleg egy ennyire magas intenzitású háborút ilyen hosszú ideig megvívni, egész egyszerűen azért, mert nincsenek meg azok a kapacitásaik, nincs meg az a mélység a hadipar vertikumában, illetve a haditechnikai készletek vonatkozásában, amik lehetővé tennék ekkora veszteségeknek az elviselését egy ennyire felőrlő jellegű háború során. Ugye emiatt van az, hogy egyrésztről nyilván már egyébként a háború előtt elkezdődött a 2014-es krími, a Krím-félsziget annektálásában a kelet-ukrajnai háborúra adott válaszul egyes európai hatalmak részéről egy nagyon jelentős újrafelfegyverzés, egy fegyverkezés. Ugye főleg a lengyelek vonatkozásában láttuk azt, hogy nagyon ütőképes haderőt tudtak felépíteni. Ugye a balti államok is nyilván magától értetődő módon többet költöttek a védelemre, és a NATO egészen ugye azért lassan, de felismerte azt, hogy az összeg, amit elköltenek védelemre, az egész egyszerűen nem elegendő Európa biztonságának garantálására. Tehát sokkal kedvezőbb helyzetben van Európa, azt gondolom, mint volt mondjuk 3 évvel ezelőtt, de azt fontos látni, hogyha az Egyesült Államoknak a biztonsági garanciája megkérdőjeleződik, akkor önmagában ezek a képességek, ezek még nem elegendőek. Ugye a másik fontos tanulság, és ami történik jelenleg éppen az amerikai biztonsági garanciák megkérdőjeleződésének az árnyékában, az az, hogy egyre inkább elkezdenek adhok jellegű NATO-n kívüli védelmi koalíciókat szervezni államok. Ugye ezt láttuk most a párizsi csúcs találkozó kapcsán. Lényegében arról szól a párbeszéd az egyes európai országok között, hogy felkészüljenek arra az időszakra, hogyha esetleg a NATO az működésképtelenné válik, akkor is meg tudják védeni saját magukat. És hát nyilván azok az országok, amik az elmúlt években nem az egységhez járultak hozzá, hanem leginkább az egységnek az aláásásához, azok egyedül fognak maradni hosszú távon, és azt gondolom, hogy ez egy életveszélyes forgatókönyv az olyan országok számára, az olyan kis államok számára, mint amilyen Magyarország is, aki nyilvánvalóan nem volna képes megvédeni magát egy katonai agresszióval szemben egymaga.
Jó járt Krisztiánt, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatóját hallották az elmúlt közel 40 percben. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen.